A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autoservice.
Influenzamentes, szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Nyírő László vagyok, és itt Négy keréken című autós műsorunkat hallhatjátok ismételten. Mindenkit üdvözlök, aki akár interneten keresztül, vagy okostelefonján, vagy esetleg az éter hullámain keresztül hallgat bennünket. Ma ismételten folytatni fogjuk autós programjainkat, és egy nagyon vidám és kellemes témakörről lesz ma szó, a világ különböző autótípus, illetve autófajtáiról, a különböző kontinensek, különböző autós jellegzetességeiről, illetve megpróbáljuk egy kicsit kibogozni, és kicsit belemerülni abba, hogy tulajdonképpen ez a jobboldali, baloldali közlekedés, ez egyáltalán a világon hogy is néz ki, illetve honnan származik ez az egész dolog. Én szerintem sokan nem tudják ennek a hátterét. Nagyon érdekes, vidám, jó dolgok lesznek ezek, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várok itt Négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autoservice.
És továbbra is köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Nyírő László vagyok a Seibikóból, és itt Négy keréken című autós műsorunkat hallhatjátok. Nos, a mai napi témánk alapvetően ugye a autózásnak az egyik fő felosztó alapján működik, egy fő felosztása alapján, ugye, mint mindenki tudja nagyon jól. A világnak egy nagyobb részén, egy nagyobb szegletén, ugye a balkormányos és jobb oldalon közlekedés az elterjedt, és van egy kisebb, de nem egyáltalán nem elhanyagolt a rész, ahol pedig fordítottan baloldali közlekedés van, jobboldali kormányzása. Hát ugye Európát nyilvánvalóan ismervén és ítélvén tudjuk nagyon jól. Aztán ott van az Amerikai Egyesült Államok, az egész amerikai kontinens nagyon-nagyon minimális kivétellel, ahol szintén balkormányosak az autók. Aztán itt van Ázsia és Eurázsia nagyon nagy része szintén, és Ázsiának csak egy nagyon töredékét kivéve, ahol szintén továbbra is megint csak a balkormány, illetve hát Afrikának gyakorlatilag legalább körülbelül a háromnegyed része, ahol szintén a balkormányos autók és a jobboldali közlekedés dívik. Ennek szembe, vagy ezzel szembe természetesen mondjuk Európa kis kivétele az Nagy-Británia, ahol természetesen ehhez képest fordított, vagy az övékéhez képest amilyen fordított, hát a fene tudja, de minden esetre jobbkormányos baloldali közlekedés van. Aztán természetesen ebből adódóan a távol-keleti és volt angol gyarmatoknak a döntő többségében mai napig megmaradt. Ez egyrészt a távol-kelet, szigetvilág, illetve Ausztrália teljes egészében, a teljes kontinens ide tartozik, ahol jobboldali közlekedés van. Japán például, ahol szintén megy a jobb kormány elő teljesen, és Dél-Amerikának az északi részén van egy-két ország, illetve a karibi szigetvilágnak egy nagy része, ahol szintén továbbra is ragaszkodnak a jobbkormányos baloldali közlekedéshez. Hát nagyon nem tudom, hogy vannak-e közöttünk, illetve én azt hiszem, hogy aránylag kevesen vannak, akik úgy igazából pontosan tudják, hogy mi az oka ennek, hogy egyáltalán, hogy miért van két különböző oldalon a közlekedés, illetve hogy honnan ered ez az egész. Hát utána néztem ennek az ügyletnek, és nem is olyan egyszerű, és nem is annyira egyértelmű. Tulajdonképpen több különböző tanulmány és forrás anyag alapján úgy nagyjából azért kialakul a kép, van benne némi logika. Aztán persze lehet, hogy egyszer csak valami brit vagy német tudós följön, majd egyszer csak egy teljesen más elmélettel, és akkor az lesz a mértékadó egyelőre. Amit tudunk erről, az a következő. Gyakorlatilag már az ókori Rómából ered, vagy a római időből ered az, hogy az útesnek a bal oldalán, illetve a jobb oldalán közlekedjünk. Ugyanis az van, hogy annak idején ugye kardot hordtak elődeink, és általában az emberek döntő többsége jobbkezes. Na most az, hogy jobb kézzel tudjon kardozni, ezért bal oldalon hordta ugye a kardnak a hüvelyét, és ezért közlekedtek az útesnek a bal oldalán, lehet, hogy fordítva mondtam. Tehát a lényeg az, hogy a ókori Rómából eredendően a baloldali közlekedés származik el, és ennek az egyik oka többek között az volt, ugye, hogy a kardot bal oldalon hordva, jobb kéz felé, hogyha valami esetleg nem tetsző és veszélyesnek tűnő egyén vagy egyének jöttek szembe, akkor jobb kézzel kard ki kard, és hogyha bal oldalon közlekedett valaki, akkor sokkal könnyebben tudta megvédeni, illetve könnyebben tudta magát akcióba helyezni. Ez az egyik verzió. Aztán van egy olyan kis kitétel is még, ugye, hogy ha már bal oldalon van a kard, akkor egy lóra felszállni balra sokkal nehezebb a lónak a jobb oldalán, hanem akkor már nyilvánvalóan a jobb oldalunkkal könnyebb felszállni a ló bal oldalára, tehát innentől kezdve megint a bal oldalra tendál minden, és a lovas közlekedés is így ezáltal a bal oldalra húzott. Aztán még egy érdekes dolog, egy kis adalék, ami megint valószínűleg egy kis szegmense ennek az egész dolognak, ugye, hogy voltak a lovagi játékok, illetve különböző ilyen lovas tornák, ha már nem is a római időben, de utána, amikor szinte jobbkezés lévén a legtöbb harcos és a legtöbb férfi ember jobbkézbe fogták a lándzsát, a dárdát, a különböző fegyvereket, és úgy mentek egymással szembe, ezért természetesen bal oldalon kellett közlekedniük, hogy találkozzanak és egymással is össze tudjanak csapni, és ebből eredeztetik alapvetően, és döntő többségben a különböző kutatások, hogy ezért alakult ki a baloldali közlekedés hagyománya, és természetesen, mivel ezek a nagyszerű romaik, hogy aztán Európának igen-igen nagy részét elfoglalták, természetesen hozták magukkal ezt a szokást is, és ezért Európában ezért honosodott meg annak idején a baloldali közlekedés, és a baloldali balra tartásnak a szabály. Aztán későbbiekben ugye kezdünk ugye a történelem folyamán előre jönni, és különböző, hát, hogy mondjam, történelmi és hatalmi és egyéb harcokból kifolyólag, például Napóleonnak köszönhetően, aki szintén megint csak a fél Európát ugye elfoglalta annak idején, átért és az által elfoglalt területeken kötelezővé tette a jobboldali közlekedést és a jobboldaliságot. Ebben megint volt némi és politikai és mindenféle egyéb indítatás is. Most a részletekben nem megyünk be, de lényeg az, hogy aztán Európának a nagy része Napóleonnak köszönhette azt, ugye, hogy át kellett térni a jobboldali közlekedésre és a jobbratartásra. Természetesen voltak renitensek, akik Napóleonnal szembe szállva ezt nem óhajtották bevezetni, tehát ugye természetesen ilyenek voltak a brit szigetek, aztán az osztrák-magyar monarchia, köztük természetesen Magyarország is, illetve az oroszok. Tehát akkor kezdett szétszakadni ilyen szempontból a világ erre a két különböző esetre, ekkor már minden, de akkor még ugye motorizációról nem beszélünk, tehát még ez nem jelentett akkor a problémát, aztán a későbbiekben, ahogy a motorizáció elkezdett megjelenni, Európának azon a részén, ahol már eleve ugye a jobb oldali közlekedés volt, nyilvánvaló, hogy jobbra hajcsot vezettek be a közlekedésnek, a közúti közlekedésben, mivel Anglia ugye folyamatosan ezzel szemben renitens volt, természetesen a közlekedésében is megtartotta a baloldali közlekedést. Aztán apránként, ahogy különböző politikai és hatalmi erők Európát egyre jobban egységesebbé tették, és például itt akár vehetjük, hogy a fasizmus és a hitleri terjeszkedésnek a mikéntjét, ugye az nyilvánvaló hozta magával a német, meg francia területekről, illetve Európa nagyobbik részéről megint csak az egységes jobboldali közlekedés, így aztán előbb-utóbb szépen Európában is mindenki áttért. Hát Magyarország azért jól bírta, mert Magyarországon 1941-ben tértek át a baloldali közlekedésre a jobboldalra, meglehetősen sok kalamarka és sok probléma árán, és hát 1941 óta Magyarországon is jobboldali közlekedés van. No, hát ennyit erről a kis történelmi visszatekintésről, most nyomunk egy kis zenét, és utána folytatjuk tovább négy keréken.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Nos, akkor folytassuk tovább. Tehát az autós anomáliáinkat, illetve az autózással kapcsolatosan ezt a jobb kormány, bal kormány projektet, illetve előtte hadd meséljek el egy pici kis személyes élményet a mai nap folyamán, egy tündéri történet most itt, hogy a zenét hallgattam, és közben nézem itt fejem fölött egy szép kis tükörgömb forog lassan, és nagyon szépen elosztva ugye a fénypöttyöket itt a mennyezeten, kicsit dizájnosan már teszi itt a stúdiónak a egyhangú hangulatát, és erről jut eszembe, hogy ma volt egy autó, amivel ki kellett mennem próbára. Beleülök, elindulok, és először csak teljesen ilyen szemem sarkából, mintha olyan furcsa villózások lettek volna az autóban, itt jobbra-balra. Na, mi történt? Valami bogár, vagy mi a bánat lesz? Aztán adok egy kis gázt, megint elkezd ilyen furcsa villózás lenni. Hát azt hittem, hogy kiúrok hirtelen nyilván a drágomból, ugyanis föl volt a visszapillantó tükörre akasztva egy ilyen teniszlabda nagyságú ilyen tükörgömb, ezt nyilván ismeritek, amikor egy gömb sok picike kis apró tükörlapkákkal van körbe kiragasztva. És ugye kisütött a nap, hiszen ma gyönyörű szép napsütéses idő volt, és ahogy a nap ráesett, és ahogy himbálozott ez a gömb, hát a millió apró kis fehér pöttyöcskét hol ide, hol oda lövöldözte az autón belül. Hát komolyan mondom, először eléggé rémisztőnek tűnt az egész dolog, és meglepődtem rajta. Hát csak ennyit ezekről a kis apró kiegészítékről, hogy vigyázni kell vele, mert hirtelen az embert igencsak meg tudják keverni. No, visszatérve jobb kormány, bal kormány, egy kicsikét az autókkal kapcsolatosan folytassuk. Az amerikai autózás eléggé meghatározó szegmense ugye a világ autózásának, és annak idején a hőskorban Amerikában eredendően a jobboldali közlekedés alakult ki. Ennek nem is, ugye, mivel ott Napóleon ilyenekről nem beszélhetünk, tehát ott más oka volt ennek nyilvánvaló. Feltételezik hozzáértők, hogy inkább az előtte lévő lovas kocsikkal, szekerekkel és egyéb közlekedési eszközökkel célszerű volt jobban menni ők, mert a különböző irányíthatóságok így jöttek a jobban össze. A lényeg, hogy Amerika Egyesült Államok jobb oldalon kezdődött a közlekedés, az autós közlekedés, hiszen ez érdekel bennünket. Igen ám, de eredendően abban az időben minden autót jobb kormányosra csináltak. Na most rettenetesen kalamajkás volt a dolog, ugye jobb oldalon áll az autó a járda mellett, be kellene szállni, na most abban az időben ezek a kezdetleges autók a jobboldali kormányuk mellett ezer millió különböző kallantyúk, karok, mindenféle ilyen bovdenek és egyéb ilyen működtető szerkezetek voltak, ami miatt borzalmas módon bonyolultá vált az autóba való beszállás. És hát ekkor érkezett Amerika autózásának az alapvetően meghatározó modellje és az amerikai autózást abszolút megreformáló típus a T-Ford, amikor is Fordnál kitalálták, hogy na jó, hát ebből elég volt, ez így nem lesz jó, ez így nem lesz praktikus, és már a legendás autót úgy gyártották, hogy szépen átrakták a kormányt bal oldalra, és így jobb oldalról a járdáról lényegesen könnyebb volt beszállni, aztán ott már lehet cihelődni a kormány környékén, elhelyezni a különböző dolgokat. És innen ered gyakorlatilag a jobb oldalon közlekedés és a bal oldalon lévő kormányzás Amerikában. No, hát aztán utána természetesen a világon másfél és különböző okokból és különböző módon, de természetesen kiderült ez a jobb oldalon haladunk, bal oldalon vezetünk, és fordítottja ennek az egész dolognak, ami teljes mértékben egyébként a praktikumnak köszönhető, hogy ilyen lett és így alakult ki. Na, visszatérve az USA-ra. Én igazából azt gondolom, hogy két részre választhatjuk az amerikai autózást. Ez egyik az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, tehát ez az északi régió és Dél-Amerika. Hát itt az Észak-Amerikával kapcsolatosan nagyon érdekes dolog, mert én nekem elég sok kapcsolatom van jelen pillanatban is az Amerikai Egyesült Államokban különböző üzleti és egyéb dolgokon keresztül, és a következőt mondják, ami nagyon érdekes és vicces, és abszolút módon szerintem jellemző jelen pillanatban az Amerikai Egyesült Államok többségére, az Egyesült Államokbeli emberek többségére. Azt mondják, az amerikai családnak az autós felépítése az manapság körülbelül úgy néz ki, persze vannak kivételek, minden amerikai családban kell lenni egyszer először is egy óriási kombi autónak, ami természetesen 8 hengeres, amivel anya hordja a gyereket a suliba, meg megy bevásárolni a bevásárló központba, és amit ugye általában ütnek, vágnak, nyúznak, és amíg ebből a 8 hengerből legalább 4 elindul, addig nincsenek igazából nagy baja. Ez egy ilyen igásló jellegű autó a családba, ilyennek lenni kell. Aztán ugye ott van a másik verzió, hogy egy amerikai család az természetesen ma már mindenféleképpen a kor szellemének megfelelően ugye fogyasztás és kisautó és korszerűség és energiatakarékosság és stb. Jegyében mindenképpen kell legyen valami kisautó. Ezért most speciál, aztán persze típusa válogatja, de például majdnem minden családba kell lenni egy Ford Fiesta-nak, mert az kisautó, meg korszerű, meg eco, meg így, meg úgy. Azt már ugye aztán zárójelbe tenném hozzá, hogy természetesen Amerikában a legkisebb Ford Fiesta, ez nem az év motorjával szerelt 1000-es háromhengeres, hanem a 2 literes szívómotoros. De hát ez már egy másik lapra tartozik, ugye ez ettől még Amerika, és a kicsit a gigantománia természetesen így is betesz a lábát. Hát ezt az autót használják általában az ifjak, a fiatalok, illetve ilyen teljesen kiegészítő funkciókra. Aztán természetesen nem amerikai férfi az a férfi, akinek nincs egy igazi szép nagy Jeep-je. Tehát ez akárhol is lakik, és akármivel is foglalkozik, azért egy amerikai férfi Jeep nélkül csak félkalóriás. Úgyhogy természetesen ott vannak a gyönyörű szép nagy Jeep-jeik, és aztán utána ezzel gyakorlatilag még nem zárult be a kör, hiszen az amerikai középosztály elég tetemes mennyiségű tagjának ugye meglehetősen fontos, hogy legyen egy sportkocsija. Hiszen egy sportkocsi megint csak hozzá kell, hogy tartozzon az élethez. Na hát ezt a sportkocsit már egyrészt nincs hova tenni otthon természetesen, hiszen van ott már autó bőséggel. A másik pedig az, hogy ugye azért önálluk a közlekedési feltételek, és itt gondolok elsősorban a sebességkorlátozásra, nem egyszerű sebességkorlátozásra. Nem nagyon sok értelme van egy több száz lóerős sportkocsival ott 60 meg 70 mérföldes sebességekkel kocogni, úgyhogy ma már gyakorlatilag az amerikaiak a sportkocsijukat szinte haza sem viszik, hanem betolják egy tuningműhelybe, egy garázsba, ahol tárolják nekik, természetesen tuningot, reszelést, minden további nélkül csinálnak, hiszen nem amerikai sportkocsi az, ami nincs megtuningolva legalább 4-500 lóerősre, és amikor vannak különböző rendezvények, mert viszont ezekből van bőséggel, hiszen még az utolsó faluba is van NASCAR pálya, akkor, mikor egy ilyen rendezvény van, akkor kivitetik a sportautót, vagy kiviszik szépen arra megfelelő helyre, és akkor ott kocsikálnak, és ott élvezik az autó nyújtotta különböző teljesítmény és különböző menetdinamikai tulajdonságokat. És hát természetesen ebben az esetben, amikor vége, akkor megint apa beül a Jeep-be, hazamegy, kocsit visszaviszik a megfelelő céghez, ahol az tárolja, és el van intézve. Hát körülbelül így néz ki jelen pillanatban, úgy néz az amerikai átlag autópark és az autós felépítés. Természetesen aztán vannak mindenféle vadhajtások és különböző egyéb dolgok is, de körülbelül ma ez Amerika. És most zene. We'll be right back.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autoservice.
Na hát ez volt egy kis dance Zsédától, és mi most folytatjuk tovább itt négy keréken. Nyírő László vagyok a Seibikóval, és rádió műsorunk, autós magazin műsorunk ma a világ különböző autózási szokásairól, illetve a különböző jobbkormány, baloldali, jobboldali közlekedés, baloldali közlekedés összevetéséről szól. Hát ugye az előbb már az Amerikai Egyesült Államokra, az USA autózásáról beszéltünk, azért még egy-két jellegzetes dolgot hadd mondjak el ez ügyben. Annak idején természetesen ez még a ezelőtti érában, amikor még Jugoszlávia létezett, akkor volt egy jugo nevezetű kis autó itt, amelyik hát egy meglehetősen igénytelen kisméretű kis fogyasztású és egyszerű kis autó volt, ami valamilyen úton módon kikerült Amerikában nagyobb mennyiségbe, hogy majd mekkora jó piaca lesz, hiszen ott is szükség volna valami ilyesmire. Na most ebből az lett természetesen Amerikában, hogy a kutya meg nem vette ezt az autót saját jó szántába, hanem azt csinálták, hogy amikor valaki vett egy amerikai autót, akkor ajándéba kapott mellé egy ilyen jugót, úgyhogy körülbelül ennyire értékelték az európai kis autót. Aztán egy másik perspektíva, egy másik verzió, ami viszont már napjainknak a verziója, és ez megint csak azért eléggé jellegzetes és jellemző. Ugye most mutatták be nemrégében az új Ford Mustangot, ami meglehetősen nagy csinadratával és meglehetősen jól sikerült világpremierrel, mindenki láthatta, hogy mi a következő klasszikus kivitel ebből az autóból, és mindenki nagy örömére, vagy legalábbis sokak nagy örömére, ugye bejelentették, hogy európai modellt is fognak belőle forgalmazni, tehát normál európai viszonyoknak és európai előírásoknak megfelelő modell is lesz belőle. Há most aztán persze későbbiekben ugye szépen, ahogy leszűrtük a dolgokat, tehát az európai modell az egy 2-3-as motoros, 4 hengeres, bár turbófeltöltős 300 lóerős autó lesz, de hát ez itt Európában meg is áll, és aztán ugye a többi az amerikai modelleknél a viszont lesz 6 hengeres, meg lesz 8 hengeres, és lesz természetesen 400 lóerős, meg 500 lóerős. Tehát őnek, az ő piacuk még mindig abban az irányban van, hogy legyen az csak minél nagyobb, meg minél erősebb. Igaz, hogy használni meglehetősen korlátozottan lehet csak, de ennek ellenére ebbe az irányba kell menni. No, hát ennyit Amerikából, és ennyit az ő közlekedésükről. Természetesen órákig lehetne még róla beszélni, de lépjünk tovább. A másik nagyon nagy szegmens, és ugye ez, amiből alapvetően indultunk, ez a jobbkormány, balkormány, jobbkormányos világ, illetve a baloldali közlekedésnek a világa, ez Ausztrália, Japán, a Ausztrália környékén lévő szigetvilág, Új-Zéland és környéke, alapvetően mint nagy bázis. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag Ausztrália, mint egy kontinens, ugye tőlünk már fizikailag is meglehetősen távol van, abszolút módon önellátó és egy teljesen önellátásra berendezkedett kontinens, ami ugye nem csoda, és hát ők náluk természetesen ugyanúgy megmaradt a jobbkormányosság, már ez gondolom az angol gyarmatából és az annak idején angoliai, vagy az angol nagybritániai fennhatóságból adódóan. Na most ők természetesen saját maguknak gyártanak autókat is nagyon szépen. Vannak tulajdonképpen az európai, illetve a világ márkáinak megfelelő, illetve azoknak az ausztráliai igényeknek megfelelő verziókat csinálják. Például van egy General Motors, illetve az Opel, annak azon belül az Opelnek egy megfelelője, ami Holden néven szerepel Ausztráliában. Aztán van önálló saját ausztrál Ford, például, ami megint csak nem sok közel van, hogy általában a világ egyébként, de csinálnak japán, illetve egyéb modelleket is, helybéli összeszerelő üzemek és egyebek vannak, illetve természetesen Japánból rengeteg Japánban gyártott jobbkormányos autót visznek hozzájuk, hiszen ők is ugye a jobbkormányos világot élik. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy egyébként egy kicsikét úgy tűnik, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ők törekednek is arra, hogy megmaradhasson az ő külön világuk. Ugyanúgy, mint a világ másik részén, ugyanúgy minden, tehát önállók is van Forma 1-es futam, most például az első futam Melbourne-ben lesz, ugyanúgy csinálnak rali versenyeket, de saját szervezés és a saját szájaízük szerint és a saját szabályaikat szépen belefűzik, és nem mindig mindenben az összes nemzetközi szabály, tehát meglehetősen specializálják saját magukat, és például előszeretettel használják a 20-25 évvel ezelőtti autóikat is mindenféle megfaragott és megtuningolt verzióban mai napig, és azokkal száguldoznak, és egy teljesen külön kultusza van, és egy teljesen más szempontból, más szemszöggel fogják fel a dolgokat. Azt már ott is lehet látni, hogy hát nyilván az ország adottságaiból van, hogy a keleti partvidéken, ahol sűrűn vannak a városok egymás mellett, és egy erőtösen urbanizált rész van, azért az nyilván sokkal jobban hasonlít a világ egyéb részeire, de az óriási nagy távolságok és az óriási nagy területek, lakatlan területekből kifülök. Például csak emlékezünk, ilyen ausztráliai filmekbe lehet látni, hogy a kamionok 2-3 utánfutó pótkocsival mennek, ilyen 1000 kilométereken keresztül, ott a mindenen keresztül. Szóval meglehetősen szélsőséges körülmények vannak, és ehhez ők maximálisan alkalmazkodtak az autóikkal, és ugyanakkor hétköznapivá vált önálluk az elmondások és a tapasztalatok alapján teljes mértékben ez az autózás. Nincs akkora kultusza, vagy nincs annyira, hogy mondjam, az életünk szemfénye az autó szemlélet, mint mondjuk Európában, sokkal inkább használati eszközként van. Aztán természetesen persze ott is megvannak a különböző tuning és egyéb olyan cégek, akik azért specializálják a dolgokra magukat, de nem ez a jellemző alapvetően. Például, amit szintén megint hallottam egyik ismerőst, aki nem régiben járt, hogy itt Európában nekünk ugye az autó tuningolások, mondjuk egy kompjútercsere és egy tuning kompjúternek a megjelenés, ez mennyire nagy dolog és mennyire különlegesnek számít, és mennyire nagy hacocárjéval jár ez az egész dolog. Most gyakorlatilag Ausztráliában idézve mondván a benzinkútnál a polcon ki vannak rakva a matek kompjúterek, és a típusnak, az autónak megfelelően oda, amit kifizetett, bedugond és mész vele tovább, és kaptál 50-60-70 lóerőt. Tehát ilyen szempontból önnek nem számít ez annyira különlegességre, és nem csinálnak belőle akkora faxnit. De hát ők így élik a világot, és így élik az életüket. Japán szintén ugyan erről a történetről szól. Most visszatérve erre a jobbkormány, balkormányra, Japánnal kapcsolatosan van egy érdekesség, ugye, hogy annak idején a legdélebbi Japán sziget, Okinawa szigete, az amerikai fennhatóság alá került, és akkor az amerikaiak azonnal átalakították a közlekedést. Aztán, amikor visszakerült megint Japán fennhatóság alá, akkor megint visszacsinálták az egészet, és megint a jobbkormányba. Amit még tudni kell, ugye mondjuk a japánokról, amit nem mindenki tud, hogy például a japánok azok viszont megteszik azt az óriási szívességet a világ számára, ugye, hogy gyártják az autókat maguknak jobbkormányosokba, gyártják az autókat balkormányosba a világ balkormányos részének, és ugyanakkor ugyanolyan modelleket gyártanak csak úgynevezett belpiacosként saját maguknak, ami jobbkormányos, és amiből nincs balkormányos verzió. Na, erre fogunk majd mindjárt egy picikét visszatérni részletesebben, de most megint zenélünk egy kicsit.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Nos, tehát az előbb ott hagytuk abba, ugye, hogy japán belpiacos autók, ami jobb kormányosban készül természetesen, és annak nincsen európai megfelelője. Nos, ez egy teljesen külön misét ér meg egyébként, és hogyha körülnézünk, akkor elég sok jobb kormányos autót lehet manapság már látni itt Magyarországon is. Egyrészt Angliából behozott autókat, illetve japán autókat. Nos, úgy gondolom, hogy ez egy eléggé ismeretlen, illetve egy eléggé szerteágazó probléma, hogy a jövő heti műsorunkat erre fogjuk szánni, erre a témára fogjuk szánni, hogy az átépítési lehetőségekről, egyáltalán erről a jobbkormány, balkormány átalakításos dologról egy picit részletesebben beszéljünk, mert ez sokakat különböző okból kifolyólag érdekel. Úgyhogy ez lesz a jövő heti műsorunknak a teljes témája, és ezt fogjuk kivesézni. Most inkább térjünk vissza egy kicsikét a különböző országok, illetve különböző kontinensek közlekedésére, és ezt folytassuk tovább. No, hát Ausztrália, Japánról és erről a jobbkormányos részről beszélgettünk, sokkal többet nem nagyon érdemes róla beszélni, illetve más területekkel kapcsolatosan még úgyis elő fog kerülni. Van egy óriási terület, és van egy óriási része a világnak, ahol szintén megint csak ugyanúgy, mint ahogy mi, balkormányos és jobbra hajcsos közlekedés, hát ez jól hangzik, ez jobbra hajcsos, hát a jobb oldalon közlekedő rendszer él és van meghonosítva. Ez pedig gyakorlatilag Ázsia nagy része, nagyon nagy része. Többek között Ázsia nagy részét elfoglaló Oroszországgal, ex-Szovjetunióval az élén. Ez azért érdemel egy kicsit külön említést ez a terület, mert azért mindenki nagyon jól tudja, és manapság az internet és az interneten lévő filmek könnyű elérhetőségéből kifolyólag láthatja is, hogy hát bizony ott az autózás és a közlekedés egy picikét más alapokon nyugszik, mint általában, mint megszoktunk ebben az európai régióban. Hát amit tudni kell, ugye, most bontsuk kétfelé a dolgot, ugye egyrészt van a klasszikus, eredeti és onnan származó járműtechnika, amiből, hát hogy mondjam, erőteljesen leri az, hogy a hadiparral azért ők eléggé szoros kapcsolatban vannak és barátságban vannak, tehát minden termék, amit elkészítettek és amit elkészít, ennek még manapság is sokszor azért az erőteljesen haj az a hadiparra, bár már nagyon sokat finomult. Tehát ezelőtt 30-40 évvel készült orosz járműveknél azért meglehetősen, szóval majdnem az lett, hogy összeraktuk és lőni lehetett vele. Egyrészt, másrészt pedig rettenetesen sok volt a különböző, a világ különböző részeiről, hát hogy mondjam, ilyen ráismeréssel és rácsodálkozással, majdnem pont ugyanúgy néz ki, mint az, csak egy picit más, és ezáltal már a miénk megoldások. Ma már azért természetesen ez nem jellemző, de fellelhető az akkori termékekben, mai napi kicsit jobban körbenézik. Például volt egy nagyon érdekes eklatáns példa erre, amin nagyon jellemző volt, hogy ugye tudjuk mi az, hogy tank, hogy harckocsi. Egy harckocsinak a motorja egy óriási nagy, általában abban az időben kétütemű dízel motor, ami iszonyatosan nagy köptartalommal és rettenetesen nagy teljesítményekkel. Na de hát egy ilyen, és dízel motor volt természetesen, most egy ilyen motort elindítani az nem egy egyszerű mulatság. Hát valami fajta olyan technológiát kell ugye hozzá alkalmazni, amivel azért ezt biztosan el is lehet indítani, és ezért azt csinálták, és az volt a gyakorlat, hogy egy kisebb benzinmotort beszereltek egy ilyen harckocsiba, a kisebb benzinmotort ugye elektromosan aránylag könnyen el lehetett indítani, és aztán ennek a benzinmotornak a segítségével forgatták meg ezeket a monster nagy dízelmotorokat, és indították el. Na most T-34-es típusú harckocsinak az önindító motorja, illetve a beindító motorja, az gyakorlatilag egy olyan négyhengeres, négyütemű léghűtéses motor volt, ami egyszer csak megjelent leginkább Közép-Kelet-Európa piacain személygépkocsiba szerelve, és ez a Zaporozsec nevezető felejthetetlen gépkocsi volt, amiben gyakorlatilag egy az egybe ennek a harckocsinak az indító motorját beszerelve ez szolgáltatta az energiát a Zaporozsec gépkocsihoz. Hát nem volt egy szerencsés jószág, de működött. Működött, és végül is bizonyos körülmények között egy ideig eladható volt. Hát ma már csak ilyen oldtimer sokan itt ott lehet látni, azért érdemes megnézni, ha valakinek a lehetősége megvan rá. Aztán persze voltak ennél szerencsésebb dolgok is, mit tudom, mert ott volt, hogy ez a Lada, ami a mai napig is fut gyakorlatilag különböző verzióiban, de az őse, amikor megvásárolták annak idején, ugye Olaszországból a licenszet a Fiattól, illetve a motornak a licenszét az Alfától, és aztán összeszerelték, és egy nagyon piacképes eladható dolog lett, és például rengeteget gyártottak belőle jobbkormányosba is, és bizony eladható volt jobbkormányosan is a Lada, tehát a maga kategóriában, maga szegmensében nem volt az egy rossz dolog, és elég rendes piacot lehetett találni neki. Egy nagyon apróság még azért hozzá, ugye minden területen beszélünk egy picit a tuningról, hát itt is volt tuning, de most én láttam saját szememmel a gyári Moszkvics rally csapatnak a felállását, tehát bármelyik, a világ bármelyik szegmensében megállta volna a helyét az a kiállás. Egyet lehetett tudni, iszonyatosan szépek voltak az autók, és bődületesen erősek voltak az autók. Egyetlen egy nagyon furcsa dolog volt benne, és ezért nem jelentek meg vele a nemzetközi szintéren se. A köze nem volt a nemzetközi homologizáció az egyiknek sem. Tehát ők ott saját maguknak a maguk világában remek jól autózgattak fel, de hát az, hogy a nemzetközi szabályoknak megfigyeljen a dolog, az szóba se jöhetett. No, most ismét nyomunk egy kis zenét, és utána jövünk vissza négy keréken.
Kéréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na hát akkor folytassuk tovább. Tulajdonképpen így, hogyha a földrészenként megyünk, akkor Dél-Amerikát én külön, Közép- és Dél-Amerikát külön választottam, ugye az Észak-Amerikáról beszéltünk már, itt az Egyesült Államokról. Dél-Amerika, Közép- és Dél-Amerika egy kicsikét más világ ilyen szempontból. Nem véletlen az, hogy nagy autógyárak külön összeszerelő üzemeket és külön gyárüzemeket helyeztek el Dél-Amerikában, és az ottani helyi specialitásoknak megfelelően gyártanak különböző modelleket, ez akár a Volkswagenre is igaz, vagy a Fordra, vagy a Peugeotra, tehát komoly nagy világcégek, ugyanis Dél-Amerikában annyival másabb azért az élet, és másabbak a körülmények, hogy ott kimond, és ugyanakkor olyan óriási nagy piac, hogy megéri a különböző autógyártóknak, dacára annak, hogy ugyanúgy balkormányos jobboldali közlekedésük van, mint mondjuk Európában, ennek ellenére oda azért speciálisabban nekik tervezett és nekik kivitelezett autókat csinálnak. Ezzel együtt Dél-Amerikában, ugye az északi régióban van egy-két ország azért, ahol függetlenül jobbkormányos és baloldali közlekedés van, illetve a karibi szigetvilágnak a kisebb szigetei, amelyikek szintén még megtartották. Nyilvánvaló ez is megint a brit gyarmati világból adódóan, hogy jobbkormányos baloldali közlekedésben mennek, de egyébként a dél-amerikai kontinensnek a döntő többsége az hasonlóan az európaihoz ugyanúgy működik. Azért is nem látunk egyébként például dél-amerikai gyártású járműveket Európában, és nem keverednek itt az ottani szerelések, mert azért nagyon különböznek az európai kivitelektől, az európai autóktól. No, hát Dél-Amerikáról ilyen szempontból egyébként közlekedési szempontból hát nagyon sok plusz nem nagyon lehet mondani. Őket élik a maguk világát, nem nagyon ismerjük igazából őket, vagy nem nagyon sok közünk van hozzá. Az a lényeg, hogy ők egy zárt, eléggé zárt világként, ahogy Ausztrália a maga jobbkormányos dolgait intézi, ők ott el vannak a saját modelljék, döntő többségében a saját modelljékkel. Azt azért lehet tudni és lehet hallani, hogy azért ott a különböző gazdasági folyamatokból kiindulva, például a bioetanol gyártásból kifolyólag, azért eléggé előre haladottak bizonyos olyan korszerű etanol és egyéb felhasználású hibrid és korszerű megújuló energiaforrású autókkal, hogy még akár meglepetést is okozhatnak, hiszen nekik ott a lehetőségeik azért erre megvannak. Itt főleg most a növénytermesztésről lévén szó. Na, ugorjunk tovább megint egy másik kontinens, és még pár mondatot beszéljünk róla. Ez pedig nem más ugye, mint Afrika. Hát Afrikának a dél-keleti részén a volt koronagyarmatokon még továbbra is megvan a jobbkormányos baloldali közlekedés, de Afrika nagy többsége, háromnegyed része, az az európaihoz hasonlóan áttért a balkormányos jobboldali közlekedésre, és úgy mennek. Hát Afrikának a közlekedését azért úgy összességében azt hiszem úgy lehet jellemezni, hogy eléggé kaotikus. Volt hozzá szerencsém Tunéziában, hát ők megint eléggé egyedileg értelmezik a közlekedés és a közlekedési szabályokat. Ez egyetlen kivétel, ami ugyan nem Afrikához, inkább a Közel-Kelethez tartozik, ahol viszont a pénz vette át az uralmat, és ott pedig a közlekedés gyakorlatilag a pénzről szól. Legutóbbi híreink szerint például a dubai rendőrség most már Bugatti Veyronnal is rendelkezik. Hát örülünk neki, és gratulálunk nekik. Ez megint egy más világ, és megint a mi közlekedésünket nem nagyon befolyásolja. No, hát mára ennyit itt négy keréken, és a jövő héten ismételten találkozunk. Én mindenkinek további jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra.